Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Benedek Csilla vagyok. Ma a Natura Stúdió egy órás különkiadásával jelentkezünk, amelyben egy életkortól és mozgásos előképzettségtől független módszerrel, nevezetesen a lemangóriával ismertet meg bennünket vendégünk Komsa Andrea, aki a SZÁRT nemzetközi művészeti közösség tagjaként évek óta foglalkozik táncterápiás gyógyító művészettel. A Szeben megyei Sartre szervezet tevékenységi körébe tartozik az előadó művészet, a gyógyítóterápiás foglalkozások, az audiovizuális alkotások, illetve népművészeti és holisztikus tevékenységek. Nevéhez fűződik továbbá dráma, báb, gitár és kontakttánc táborok szervezése. Románia első olyan szervezete, amely hivatalosan zene és énekterápiát alkalmazhat kórházakban egy német módszeren keresztül. A szervezet több éve működteti a magyarországi lemangória táncterápiás módszert Székelyföldön. Az emberek mindig is táncoltak. Táncoltak, mert örültek, mert imádkoztak, táncoltak az esőért, az áldásért, a gyógyulásért, az emberek és állatok lelkeiért. Táncoltak szertartásokon, menyegzőkön és búcsúztatón. Táncoltak csak úgy a pillanatnak, táncoltak egyedül, párban, csoportosan, táncoltak mások örömeiért. Táncoltak, hogy szabadon kifejezzék magukat, és táncoltak, hogy felejtsenek és hogy emlékezzenek. Táncoltak, mert minden, ami él, az áramló változás örök ritmusa. Vallja a magyarországi lemangória tanoda, amelynek képviselői a tánc élményt adó tanító, gyógyító, inspiráló, személyiség és életformáló erejét szeretnék megmutatni. A következő egy órában Komsa Andrea lemangória táncoktató jó voltából megtudjuk, hogy ez a furcsa nevű mozgásforma honnan ered és hová visz. Milyen módon hat az egészségre, egyáltalán mit árulhat el egy személy mozgása, illetve hogyan fordítható le élethelyzetekre az, ami a tánc közben történik. Tartsanak velünk!
A lemangória egy táncterápiás mozgásmódszer, aminek talán az az egyik legfontosabb alapelve.
Komsa Andrea lemangória táncoktatót hallják.
Ha egyáltalán valahová be kellene sorolni, olyan mozgásformák közé lehetne besorolni, amelyeknek nem az a motivációja csupán, hogy a fizikai testet mozdítsuk. Tehát egy olyan táncterápiás mozgásmódszerről van szó, ami a fizikai testen túl kapcsolódik az érzelmekhez, a lélekvilághoz, a belső világhoz. Terjesztjük a mozgásunkat minél tágabb perspektívákba, és elsősorban a saját lélekvilágunkkal kapcsolódunk az érzéseinken keresztül, és ezáltal eljutunk a saját belső világunkhoz, és a belső világunkkal való kapcsolódásban lehetőségünk nyílik arra, hogy tovább tágítsuk a kapcsolódási köröket, és ki tudjuk tágítani ezt a kapcsolódást egyénre levezetve a teremtett mindenekhez. És ennek ez az egyik legnagyobb lehetősége, hogy egy mozgáson keresztül, a zene és a tánc segítségével, egy mozdulatban vagy egy táncban jelen tudunk lenni egyszerre több síknak, ami amúgy is jelen van, csak hogy a tudatosság hiányában képtelenek vagyunk ezekkel kapcsolódni. És minél inkább sikerül fejlesztenünk a tudatosságunkat, már pedig ezeken a foglalkozásokon alapvetően fejlesszük ezt a fajta képességünket, annál inkább képesek vagyunk jelen lenni. És hogy ne csak ilyen fogalmi szinten létezzen ez, mit jelent a gyakorlatban? Sajnos azt tapasztaljuk, hogy általánosságban az emberek többsége minimális szinten tud jelen lenni önmaga számára, a társai számára, kapcsolataiban, mások számára, tehát nagyon-nagyon alacsony szinten képes jelen lenni.
Mit jelent jelen lenni?
Hát egyénileg mindenki másként fogalmazza meg bizonyosan. A jelenlét jelenti az összekapcsolódást, tehát a jelenlét az, amiben vagyok, az egyszerre létezik. Tehát ami körülöttem van, azt mind képes vagyok fogni. Tehát amikor jelen vagyok, akkor a jelenlétemnek a szintje azt tükrözi, hogy mit vagyok képes fogni, ami amúgy is létezik körülöttem. Ugyanúgy, ahogy megvan egy rádióadásnak a frekvenciája, azt akkor vagyok képes fogni, hogyha a megfelelő sávra tekerem a rádiómat. Minél több adást képes vagyok egyszerre fogni, a rádió amúgy képes rá, tehát ott vannak ezek a sávok, ezek működnek, ezek rezgések tulajdonképpen, és ezek működnek, csak hogy a te adóvevő készüléked, amit most nevezzünk tudatosságnak, mit képes ebből felfogni. És akkor már kezded tudni mérni a saját jelenlétednek a szintjét. Ugye az elsődleges az, hogy önmagad számára jelen legyél. És akkor mit jelent ez? Például egy foglalkozáson belül. Azzal kezdjük, hogy jelen tudunk-e lenni a testünk számára. És ezt a különböző testrészekkel kezdjük, ezt a fajta jelenlétet, amiben nekünk segítségünk a figyelem képessége. Figyelmünkkel kitöltjük a különböző testrészeinket, és fokozzuk és tágítjuk lépésről lépésre ennek a jelenlétnek a szintjét, úgy, hogy kitöltjük figyelemmel mondjuk a fejünket, a vállainkat, a karjainkat, egészen az ujjainkig, a csuklónk, a könyökünk, tehát, hogy minél inkább kitöltjük a testünket figyelemmel, és megmozdítjuk. És amikor már meg kell mozdítani, akkor jön a vizsga, hogy mennyire vagy jelen. Mert hogy ezekben az illúziókban élünk a hétköznapokban, hogy azt hiszem, hogy jelen vagyok, és egy statikus életben élek, és azt hiszem, hogy. És ezt rögtön tudjuk mérni például egy foglalkozáson belül, amikor kitöltjük figyelemmel ugyan a testrészeinket, de hogy ezt meg is kell tudnunk mozdítani. És amikor két testrészt kitöltünk figyelemmel, akkor gyönyörű szépen látszik az, hogy már nehézséget jelent, hogyha ezt összehangoltan meg kell tudni mozdítani. És amikor már minden egyes testrészt összehangoltan kell tudni mozdítani úgy, hogy közben figyelemmel jelen vagyok, akkor az már mindenképp a jelenlétnek egy olyan vizsgája és mércéje, amiből olyan visszajelzést kap direkt módon bárki, aki részt vesz a foglalkozáson, hogy tudja, hogy mire képes, hogy a figyelme meddig terjed ki, meddig tudja fenntartani a figyelmét, milyen mértékben tud koncentrálni, és mennyire tud jelen lenni a testének. Vannak, akik, mint tudom, először eljönnek a foglalkozásokra, hogy bizonyos testrészekben képtelen benne maradni. Nem, tehát, hogy úgy átcsúszik a figyelme, és nem tud benne ott maradni. És ezek a testrészek megfelelnek életterületeknek is. Tehát, hogy rögtön tudjuk fordítani is, hogy ő mire nem figyel az életében, mert analógiás gondolkodás az, amivel foglalkozunk, és olvassuk a testkönyvtárunkat, és fordítjuk, hogy mi történik. Tehát pontosan abból adódóan, hogy mindig összekapcsoljuk azt, ami történik, elhelyezzük nem csak a látható fizikai szinten lévő világban, hanem a láthatatlan is, ami ténylegesen mozgatja a láthatót. És akkor itt már egy önismereti lépés lesz, amit nem kell elmondani, hogy a másik hányadánál az önismerettel, hányadánál a figyelemmel, a jelenléttel, a kapcsolódással, a koncentrációval, hanem ő maga fogja megtapasztalni, hogy 2-3 testrésznél tovább nem képes együtt mozdítani, figyelemmel együtt kitöltött testet nem tud egyszerre mozdítani. És akkor ebből a direkt visszajelzésből ő már tud táplálkozni, és saját motivációt nyer arra, hogy ő miben kell fejlődjön, hogyan kell fejlődjön, és akkor már konkrétan tudunk neki segíteni.
Ne hagyj el engemet, is megtart engem, csak egy hajszálon is hozzád ránthatsz engem.
A Natura stúdió vendége Komsa Andrea Lemangúria táncoktató.
Említette, hogy ami a tánc közben történik, az lefordítható élethelyzetekre. Ebben az esetben ki fordít? Az oktató, a táncoktató, vagy aki táncol?
Ez változik. Az elején mindenképp aki a foglalkozást vezeti, tehát, hogy nagyon sok esetben mi vagyunk azok, akik segítünk ezt fordítani, de nem az a cél, hogy valaki megmondja neked, hogy ez miről szól, mert az igazi fordítás az mindig személyes. Tehát azt ugyan az elején meg tudjuk mondani, hogy melyik az az életterület, amire nem tud figyelni, melyik az az életterület, amit nehezen mozdít meg, ahol letapadt erők és energiák vannak. De az, hogy neki ez személyesen mit jelent, tehát az, hogy ez a kapcsolódás életterülete, hogy az neki a gyerekével való kapcsolata, a férjével való kapcsolata, a családjával, a munkahelyi a kollégáival való kapcsolata, az már az ő személyes története lesz. Tehát, hogy a fordítás egy ideig közös, aztán egy idő után megtanulják egyénileg is fordítani, és önjárók lesznek azok az emberek, akik a foglalkozásokon részt vesznek, hiszen minden bemelegítőben összekapcsoljuk a különböző testrészek megmozdításakor a lefordított életterületet, hogy a fej, a tudatosság, a vállalások, a könnyék, az akarat, a szándék, tehát hogy milyen fajta életterületek sorolódnak hozzá analógiás gondolkodásmódban, és ezt egy idő után beépíti a saját életébe, és nem csak a foglalkozáson lesz képes ezt összekapcsolni és fordítani, hanem a hétköznapokban is. Tehát a hétköznapokban is visszajelzés lesz, és számára a teste, amivel már könnyedén tud kapcsolódni, az egy, ez egy olyan tiszta információs közeg lesz, amiből bármikor meríthet, mert tiszta információt fog kapni, mert a test az, amiben úgy őrződnek a tapasztalatok, hogy nem tudunk vele hazudni. Tehát egy bizonyos szinten tudjuk azt kontrollálni, de amikor megmozdulunk, akkor abban benne lesz az, az ami a valóság, ami az igazság. És ez egy hiteles információforrás lesz, hogyha képes arra valaki, hogy ezt olvassa.
Ez az analógia honnan ered, és ezt így letisztázzák a foglalkozások elején?
Hát maga az analógiás gondolkodás az nem a Lemangúria sajátja, úgymond, hogy ez csak az övé. Az analógiás gondolkodás olyan, mint a, ha azt mondanám, hogy lineárisan, mi lineárisan gondolkodunk a hétköznapokban. És az analógiás gondolkodás ennek a, én úgy mondom, a kiegészítője, sokan úgy mondják, hogy az ellentéte, ami a függőleges. Lineáris ugye a vízszintes gondolkodás, amiben minden következik mindenből, és ilyen kakukktojás módszerrel gondolkodunk, hogy ha tudjuk, hogy van egy szék, van egy kanapé, van egy asztal, akkor az lineáris gondolkodásba összefügg, mert azok mind a háztartásnak a bútorzatai pont. De hogyha azt mondjuk, hogy csípős paprika, azt mondjuk, hogy düh, azt mondjuk, hogy erőszak, azt mondjuk, hogy agresszió, azt mondjuk, hogy szegecses bőrkabát, azt mondjuk, hogy egy sorolhatnám a például egyfajta analógia rendszert, vagy hogy érzelmek, vízelem, hold, női minőség, anyaság, befogadás, stb., akkor ezek között egy másfajta összefüggés van, és egy másfajta gondolatiság van. Annyira lineárisan gondolkodunk, hogy alapvető, egyszerű dolgokat nem tudunk összekapcsolni. Én ezt úgy hívom, hogy az élet első osztályát valahogy úgy elfelejtettük kijárni. Tehát, hogy nagyon magas tanulmányokban nagy diplomákat szerzünk, és valami nagyon egyszerű dolgokat nehezen tudunk összekapcsolni. Tehát az, hogy a fej a tudatosság, hát kiben merül fel, hogy ez nem az. És hogy kellene nekem valamiféle hitelesítő forrásokat szereznem, és valami doktori címekkel rendelkező szakembereket, hogy igazoljam, hogy a fej a tudatosság életterületéhez kapcsolható. Ott vannak az aggodalmaim, az agyalásaim, mindaz, amiért fő a fejem, amiért fáj a fejem, mindaz, ami félelmet gerjeszt bennem, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy számomra nem kérdés. De tudom azt, és nagyon jogos a kérdés, mert látom azt, hogy én magam is a foglalkozásra eljövő emberek többsége ezzel küzd, hogy hogy nincsenek meg az alapok. És azok a dolgok, amelyek amúgy természetesek, azok nem természetesek számára. Az, hogy a vállalás életterülete, hogy ott van a felelősség, hogy ott van az a súly és teher, amit felvállalok, és olyan dolgok is, amelyek nem az én feladataim, de mások helyett cipelem, és különböző ferdülései vannak már a vállamnak, és konkrétan szomatizálódik is ez a magatartás, ami mögötte van. Hát megint csak lehet hitelesítő forrásokat keresni erre, de ez evidencia. Tehát, hogy ez bennünk van, ezt tudjuk. És hogy az a kérdés, hogy mikor nyitjuk ki ezt a kaput, vagy mikor vesszük le már ezt a szemüveget, hogy nézzünk ebbe az irányba. Mert hogyha ebbe az irányba nézünk, akkor ez nagyon-nagyon egyszerű. Tehát, hogy ez adja magát, ebbe beleszülettünk, ezzel rendelkezünk, ez van. Mindaz, ami élő, az van. És egyszerű is, hogyha nem bonyolítjuk túl. Tehát ez az analógiás gondolkodás, az úgy nagyjából és leegyszerűsítve arról szól, hogy minden létezőnek a lényegiségével azonos dolgokat csoportosítja egybe. És az a fajta értelmezés, ami már a testkönyvtárnak az olvasása, azt nem külön megtanítjuk, hogy akkor most leülünk és megtanuljuk ezt a fajta értelmezést, hanem a foglalkozások gyakorlatában van beépítve. Először is minden bemelegítésben ez benne van, és a gyakorlatok folyamán, amiket a bemelegítés után és a foglalkozás folyamán végzünk, mivel szellemi kapcsolódásokat is keresünk, és értelmezzük is, amit csinálunk, ezért beépítjük, és elsajátítja egy idő után a foglalkozásra járó ember, hogy ez hogyan működik. És nagyon fontos az, hogy ezt egyéni módon tegye. Tehát, hogy semmiképp sem teszünk olyat, hogy akkor most külön leülünk, és ezt megtanítjuk, ezt a gondolkodásmódot, hanem csak azt, amit ő kér, és az, ami hozzá közel áll. Tehát mi nem tanítunk úgymond ilyen értelemben semmit, hanem ő nyílik meg erre, mi meg tesszük a dolgunkat, és igen, ebben élünk, úgymond, és nagyon jó szóhasználat az, hogy teret teremtünk. Erre ő nyit, és a tér ott adott, és minden adott. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az elején mondtam, hogy a kapcsolódásban mindaz, amivel kapcsolódunk, és azt, amennyire tudjuk tágítani, az a mi nyitottságunktól függ, tehát, hogy mennyire vagyunk képesek nyitni. Mert hogy ezek a dolgok léteznek, ugyanúgy a foglalkozásra eljövő ember számára is, függetlenül attól, hogy ő eddig hallott róla, vagy nem, ez létezett, és ez egy létező élő dolog. Amikor nyit erre, akkor kapja egyszerűen.
A stúdió vendége Komsa Andrea Lemangúria táncoktató.
Térve egy kicsit, hogy a testrészeket kitölteni figyelemmel. Ez pontosan mit jelent?
A belső figyelem az, ami az elsődleges, hogy elkezdem figyelmemet befele irányítani. És amikor már úgy érzem, hogy megérkeztem önmagam számára, és jelen vagyok önmagam számára valósan, akkor már megint csak nagyon egyszerű az, hogy a fejemhez irányítom a figyelmemet, és az kitölti magától, mert hogy ilyen a természete. Tehát, hogy ezeket a dolgokat nehezebb elmondani, mint csinálni. Tehát, hogy ez nagyon egyszerűvé válik, amikor már csináljuk. Abban viszont valóban meg kell tenni azt a lépést, hogy befele figyeljünk. Tehát, hogy a befele figyelést azt el kell sajátítani, és az gyakorlattal megy. És ez ott kezdődik, hogy már amikor megérkezek, tudjak megérkezni. Tehát, hogy egy térbe megérkezni. Nagyon-nagyon alapvető probléma ez is, hogy nem tudunk lezárni dolgokat, és nem tudunk tisztán elindítani dolgokat, és ezáltal nem tudunk sehová megérkezni, például térben sem. Tehát sokan a napi rohanás után munkából érkeznek például foglalkozásra, és szó szerint beesnek ide. És kell egy bizonyos idő, ameddig elsajátítják azt a képességet, amivel befele lesznek képesek figyelni. És ez ott kezdődik, hogy megérkeznek egy adott térbe. Hogy mindaz, ami azon kívül van, azt nem lezárja, hanem elengedi. És jelen lesz az adott térnek. Tehát még a bemelegítés előtt van egy hangolódás, ami megint csak egy képesség, ami amúgy a Lemanguriának a 12 alapképesség fejlesztésében benne van, hogy hangolódunk a térre, hangolódunk a zenére, nagy segítség a zene a befele figyelésben, és mi pedig, akik vezetjük a foglalkozást, azok segítünk ebben, hogy minél jobban megérkezni. És ez egyébként gyönyörűen észlelhető és érzékelhető, hogy ki mennyire tudott megérkezni, és hányadán van önmagával, mennyire van jelen a térnek, a zenének, önmagának és a társainak. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon szépen érezhető, látható és tapasztalható. És ez nagyon fontos tanító szemszögből, mert mindig ahhoz kell igazítanom a foglalkozás menetét, mércéjét, feladatokat, gyakorlatokat, hogy ki hányadán áll. Tehát, hogy tudjam azt a mindenkinek jó szintet belőni, szó szerint, amiben bárki meg tud mozdulni, és tudja alkalmazni mindazt, amin épp dolgozunk.
A Lemanguria több képességet fejleszt. Melyek azok?
A Lemanguria foglalkozásokon nem azért dolgozunk, hogy akkor direkt módon fejlesszük ezeket a képességeket.
Olyan mellékhatás vagy következmény?
Hanem szükséges lesz ahhoz, hogy azokat a bennünk lévő felfedezett vágyakat, célokat, álmokat megvalósítsuk, amihez kapcsolódunk a zene és a mozgáson keresztül. És ehhez, hogy érthetőbb legyen, azt az alapot hozzá kell tennem, hogy az irányok nagyon fontosak. Tehát térben mozdulunk, és az irányok, én nagyon szeretem, tehát én nagyon szeretem az irányokon keresztül vezetni elsősorban az embereket, hogy tapasztalják meg a térnek a határait és a határtalanságait, és tudjon kimozdulni az az adott ember a komfortzónájából. És akkor, amikor ez megtörténik, hogy tudja használni az irányokat, és ki tud mozdulni a komfortzónájából, akkor automatikusan előjönnek olyan addig elfojtott vágyak, célok, megtagadott én részek, amelyek megvalósulásra törekszenek, akár egy mozdulaton belül is. Jön egy zene, egy csodálatos dallam, meg szeretné mozdulni. Van egy vágya arra, hogy gyönyörűen elrugaszkodik a földtől, pördül, visszaérkezik, harmonikusan tovább mozdul. Ellenben a vágy szintjén marad ez meg, mert nincsenek meg azok a képességei, amelyekkel ezeket megvalósítsa. És akkor az történik, hogy rögtön szükség van valamire, ami ízekre szedi ezt olyan értelemben, hogy na mi kell ahhoz? Tehát már igény szintjén fognak jelentkezni a képességek fejlesztései. Tehát az, hogy vágyam szerint tudjak például megmozdulni, ahhoz szükségem lesz az egyensúlyra, az erőre, az időzítésre, a ritmusra, a hangolódásra, a kapcsolódásra. És akkor ezek már nem olyan szinten történnek, mint az iskolában, hogy kapunk egy tudást, de nem tudjuk, hogy mire használjuk, és aztán nem tudjuk ezeket összekapcsolni, amikor már kellene valamire használni, akkor már nincsen meg a kapcsolódás, hanem kiindulunk önmagunkból, és a kapcsolódás által feltérképezzük azt, amik vagyunk, és ehhez rendeződnek hozzá azok az igények, amelyek a képességek fejlesztéséről szólnak.
Konkrét mozdulatokat tehát nem tanít, az irányokra koncentrálnak.
Az irányokat azt azért is mondtam, mert sokszor, hogyha például interjú szintjén kell ezeket értelmezni, és nincsen lehetőség arra, hogy egy újságcikkben vagy egy tévés interjúban ezeket szemléltetni, akkor az irányokon keresztül egy szerkezetet kap az, amiről szól ez az egész, és én gyakran hívom ezt segítségül, hogy ezt magyarázzam, mert ha kapunk egy rendszert, akkor könnyebben tudjuk elképzelni, hogy ez hogyan működik.
Most úgy elfutnék minden. hagynék, csak csönd legyen. Mint egy űzött vad, kit rég hajszolnak, lábam nem fárad el. Jobb most elmennem, jobb most elvesznem, vissza nem nézhetek. Vár rám oly lélek, mintha vinnének, indulnom kell, megyek. Könnyed száguldás, könny és sóhajtás, mely most mindent elold. Fáj még, hadd múljon, nyílt sebb, gyógyuljon, már csak emlék mi volt.
Irányok olyan szinten fontosak, hogy az emberek többsége alapvetően eléggé egyirányú.
Komsa Andrea lemangúria táncoktatót hallják.
És ebből az egyirányúságból való kimozdítás és kimozdulás, már ha önként is akarja, akkor is nagyon nehéz. És az a tapasztalat kell hozzá, hogy szándékával megtegye a lépést, hogy kimozdul a komfortzónájából, és elmozdul mondjuk felfele is, lefele is, és elmegy a föld fele, és találkozik a földdel. Vagy pedig, ami belső irány, hogy elmegy ugye befele a belső világa fele, érzelmeihez kapcsolódik. Vagy előre-hátra. És ezeknek az irányoknak is természetesen megvannak azok az élethez kapcsolódó értelmei, amelyek egy tágabb összefüggésben mindazt, ami maga az ember, és a személyesen a te életutad, az gyönyörű rálátást kap. Tehát két fő irány az a befele és kifele irány. Amikor befele megyünk, akkor főként a zene segítségével az érzéseinkhez kezdünk kapcsolódni. És ez egy folytott terület ma. Ez nem kérdés, ez egy tény. Nagyon-nagyon kevés ember van, legalábbis akivel én személyesen találkoztam, főként foglalkozáson, aki gyönyörűen tudja áramoltatni a kifele és befele irányokat. A befele irányban az érzéseinkkel találkozva észrevesszük, hogy tele vagyunk felhalmozott sérelmekkel, fájdalmakkal, folytásokkal, negatív töltetű érzelmekkel. És mi ennek a következménye? Ebből a belső világunkból ebből indul ki minden. Tehát bármit teszünk, bármit mozdulunk a hétköznapokban, akár milyen törekvések vannak bennünk, a legjobb szándék van bennünk, akkor is az fogja meghatározni, amiből tesszük ezt, és már pedig tele vagyunk ilyen fajta folytásokkal és érzelmi negatív töltetekkel. És amikor ezeken a foglalkozásokon elkezdünk befele menni, akkor az már egy gyönyörű lépés, amikor észrevesszük azt, hogy itt lefolytások vannak, hogy ki kell nyitni itt valamit, és szembesülni kell ezzel. Fel kell oldani. És akkor az oldás lesz az, tehát a befele iránynak a következménye az oldás. És az oldás által, amikor ezeket az érzelmi blokkokat elkezdjük oldani, akkor felszabadulnak energiák. És ez életörömben nyilvánul meg. Nagyon-nagyon sokszor ezeknek a belső munkáknak az az eredménye, hogy életöröm szabadul fel. És akkor ez már egy kifele irány. Kifele, mivel válogatott rezgésű zenékkel dolgozunk, az emelt rezgésnek köszönhetően pozitív dolgokat énünknek a pozitív szegmensével tudunk rezzegni, és ezeket fogjuk kifejezni a mozgásunkba. És onnantól kezdve, hogy a mozgásunkba kifejeztük ezeket a pozitív tartalmakat, amelyeket szintén valamilyen szinten eltemettünk valamilyen okból adódóan. Úgymond megtagadtuk azt, ami énünknek az a része, amik mi igazából vagyunk. De hogy vagy a szülői megfelelésből, vagy a munkahelyi, vagy a családi, tehát hogy bármilyen okból adódóan elnyomtuk ezeket magunkba, és soha nem engedtük meg azt, hogy önmagunkat, igazi önmagunkat megéljük. És akkor ezekhez elkezdünk kapcsolódni, mert hogy egy emelt rezgéshez kapcsolódunk, és ezt fogjuk kifejezni. Tehát, hogy kifele a mozdulatainkban ez jelentkezik. És akkor, amikor ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni, tehát, hogy befele történik, a befele mozdulás segítségével történik egy oldódás, egy érzelmi oldódás, kifele rögtön áramlik már egy felszabadult erő, energia, aminek a következménye az élet öröm. És akkor ez már a mozgásban megjelenik, és ez fejeződik ki. És akkor nem kell keresni semmiféle koreográfiákat, hanem azt mozduljuk, és azok vagyunk, ami úgymond az egyik legmagasabb rezgésünk, legjobb részünk, legjobb énünket mozduljuk meg. És ezt minél többször megtapasztaljuk, annál inkább azzá válunk, és azt kezdjük megvalósítani. És ráadásul nem tudunk már a hétköznapokban csak úgy szemet hunyni e fölött. Nem tudunk már olyan simán visszamenni a munkahelyünkre, és naponta elárulni magunkat, hogyha épp olyan munkát végzünk, ami a mi értékrendszerünkkel nem azonos. Akkor már rögtön elkezdődik egyfajta változás a hétköznapjainkban is, és az életutunkon minőségében kezdenek átalakulni dolgok. És a kapcsolatainkra ez természetesen kigyűrűzik, és tovább minden életterületre.
A tudatosodáshoz is hozzájárul.
Nyilván, tehát, hogy nagyon nagy eszközünk a tudatosság, mert ahhoz, hogy mindazt, amit tapasztalunk például egy foglalkozáson, érzelmi szinten, azt úgy tudjuk hazavinni, sokszor úgy szoktam mondani, hogyha megértjük, meg is értjük, hogy mi történt. És ehhez tudatosítanom kell, hogy épp mi történt. És amikor ez a tudatosodás megtörtént, hogy én hányadán állok magammal, mik azok a dolgok, amelyeket nem vettem eddig figyelembe, ami fölött szemet hunytam, de nem a valóságom, és mi az igaz valóságom, akkor a tudatosság lesz az, ami nekem mindig segíteni fog, mert az ott lesz mindig mellettem, és azt a tapasztalatot, ami csak érzelem szintjén és a zene és a tánc segítségével egy emelt rezgés, nagyon jelen volt, nagyon erős volt, meg a társaim segítségével, az, amikor már egyedül leszek, azt a tudatosság őrzi számomra.
And all the moments fall in mist.
Hogyan mutatja meg a blokkokat? A figyelmen keresztül?
Igen, tehát, hogy egy eszköz hozzá a figyelem, de a figyelem csak ahhoz kell, hogy eljussak az érzéseimhez. Tehát, hogy a belső figyelmen keresztül, hogy olyan, mint egy vonat, ami elvezet valamelyik városba. És ez a figyelem a vonat, amivel bemegyek én a belső világomba, amiben ott vannak az érzéseim, és ott, ami van, amilyen érzéseim vannak, azokkal találkozom. Nyilván, amivel tudatosan mozdulunk, hogyha bemegyek az én saját belső világomba, és látom azt, hogy most ilyen levetítve, ilyen gyakorlatiasabban egy példával, hogy látom azt, hogy ott vannak halmokba, mit tudom, 40 évnek a felhalmozott érzelmi sérelmei és fájdalmai, akkor nem tudok elmenni mellette, mert az lesz a legerősebb. Tehát az lesz az legelső dolog, amivel találkozom. Ha bent vagyok a belső világomba, és kapcsolódtam az érzelmeimhez, hát ami a legerősebb, azzal fogok találkozni. Nem tudok tovább menni, lehet, hogy utána ott vannak a kisebb halmok és halmozódások, de nem tudok tovább menni, hiszen a fától nem látom az erdőt. És úgy tudom oldani, hogy ezeket már az oldódás, hogy kapcsolódok velük. Tehát, hogy már ez oldódás, mert nem folytás szintjén van. Hogyha egy másik példát akarok mondani, úgy kell elképzelni, sokszor látom is, hogy eljönnek foglalkozásra emberek, és amennyit épp éltek, hogyha 30 évesek, akkor 30 éve például nem volt ott takarítás a belső világába. És tudjuk nagyon jól, hogy ha egy házban, a saját kis házunkban, háztartásunkban egy hétig nem takarítunk, akkor ott mi van? És azzal a naív tudattal élünk, hogy ez másként van az érzelemvilágunkban, a lélekvilágunkban, a szellemvilágunkban, hogy ha oda be se tettük a lábunkat, és semmit nem tettünk jobbra vagy balra 30-40-50 éven keresztül, akkor ott biztos, hogy attól még rend van. Tehát, hogy nagyon sokszor ilyen nagyon erőteljes rendetlenségek vannak, amikkel szembe kell nézni, és azzal, hogy egyáltalán szembenézek vele, vagyis a szemem fényét vetítem rá, bemegyek a belső világomba, és látom, és érzem, ugye, hogy rávetül a fény, a figyelmem, ezáltal már tudom oldani, és mivel összekötöm egy mozgással, amihez járul egyfajta zene, ezzel kihozom. Tehát a mozgásba kihozom. Nem tudom egyszerre az egészet kihozni, de minden egyes alkalommal hozok ki ezekből a felhalmozott érzelmi szemetekből, és hozok ki, tisztítom, 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 és a mozgásom által kimozdítom, kimozgom, tehát körülbelül, mint egy súrlókefét úgy is el lehet képzelni, hogy kimozgom, kihozom, felszínre hozom, és kitisztítom.
Tulajdonképpen a tánc az inkább a blokkok oldásához járul hozzá, mint az észrevételükhöz?
Mindkettőhöz, tehát ez összekapcsolódik. Nem az, majd leülök, és 10 percet figyelek befele, utána felállok, és azt, amit én kihoztam az üldögélésem közepette, azt megmozdulom, hanem mozdulok, mindig mozgásban vagyok. Minden változás alapfeltétele a mozgás, minden mozgás változás. És hozom a változást, és mozdítom, mozgatom át, úgymond kiszellőztetem ezt a dohos szobát, ami az én érzelemvilágom, vagy belső világomnak a különböző rétegei. És ahogy ezeket ki tudom tisztítani, és minél jobban átmozgatom, átszellőztetem, felfrissítem, átjárhatóvá teszem, ugye ezeket a nagy szennyes hegyeket kimosom, akkor még egy rétege megnyílik a létezésnek, mert hogy átjárhatóvá lesz, mert ez is egy kapu, tehát a belső világom, ha átjárható lesz, akkor ahhoz a minőséghez kapcsolható rétegeket is elérhetek a létezésbe, és akkor, ha a belső világomon keresztül már átjárhatóvá tettem, akkor át tudok jutni már más dolgokhoz is, magasabb dolgokhoz is, yeah. Vagy mélyebb.
A Natura Stúdió vendége Komsa Andrea Lemangúria táncoktató.
milyen zenére mozognak a lemangúriázók?
Az egyik kedvenc rádiós szloganem erre az, hogy annyi jó zene van. Hát nagyon sok jó zene van, szerencsére. Nincsen ilyen, hogy akkor most csak ezektől az előadóktól, vagy csak ilyen jellegű zene, vagy instrumentális, vagy nem, vagy tehát, hogy nincsen ilyen kategorizálás. Ellenben van egy alapkészség, ami szerintem nagyon fontos minden tanítónak, hogy meglegyen, és enélkül szerintem nem is igazán tud vezetni senki foglalkozást, úgyhogy valóban értelme legyen. Kell tudnia a rezgésekkel kapcsolódni egy tanítónak, és a zene az rezgés. És amikor meghallok egy zenét, akkor én, hát ez mondjuk ez az én személyes adottságom, hogy rögtön tudom, hogy hova szól, milyen rezgés szinten szól, és mire hat. Tehát én azt is be tudom kalibrálni, hogy hova hat.
Ez a hova például mi lehet?
Mondhatok testrészeket is, mert az érthetőbb, de mivel én a rezgést érzékelem, ezért könnyebb nekem összekötni a testünknek az elektromágneses mezejével. Ugye nevezik ezt aurának is, de ez ilyen bonyolultabbnak tűnik, meg spirituálisnak, meg misztikusabbnak, holott egy elektromágnesességről van szó, semmi hókusz-pókusz, és én könnyebben tudom ezekhez úgymond az energia központokhoz csatolni egyfajta zenét, hogy melyik energiaközpontra hat. És ez nekem nagyon egyszerű. Nem azt mondom, hogy most minden tanítónak ezzel rendelkeznie kell, ez egy olyan adottság, amit én kaptam, és pont. És ez engem nagyon sokat segít abban, hogy amikor egy adott feladatot, gyakorlatot adok a foglalkozáson résztvevőknek, akkor ahhoz milyen rezgést rendelek. Mert ezzel őket nagyon-nagyon tudom segíteni, hogyha épp a kapcsolatokon foglalkozunk, tehát hogy épp a kapcsolatok életterületével, akkor őt nagyon tudom segíteni abban, hogyha a szívközponthoz tartozó rezgésű zenét fogok betenni, mert akkor már rögtön az a rezgés fogja őt oda emelni. És ezzel én nagyon sokat tudok segíteni. És ilyen értelemben nincsen meghatározva konkrétan, hogy akkor most milyen zenét kell alkalmazni egy foglalkozáson, de azt gondolom, hogy a tanítóknak fontos, hogy legyen egy olyan alapkészségük, amivel érzékelik a rezgéseket, és mivel a zene is rezgés, ezáltal a feladatokhoz tudja rendelni azt a rezgésű zenét, ami segítő.
Apropó feladatok, milyen feladatsorokat tartalmaz egy lemangúria foglalkozás?
Ugyanígy a zenéhez hasonlóan mindig a helyzet adja. Ez nem azt jelenti, hogy ott hirtelen kitalálunk valamiket, hanem megvannak azok az alapvető mozgástechnikák, amelyeknek a birtokában le tudom gyakorlatilag vezetni azt, hogy ha valamilyenféle belső tartalommal szeretnénk foglalkozni, akkor az gyakorlatba térbe helyezve és a testmozgásba helyezve az hogy nézhet ki. Például a kapcsolódásnál maradva, mint példa, ha azzal foglalkozunk, akkor térben használhatunk például egy eszközt, egy botot. Vagy éppen, ha sál van, akkor épp sálakat, vagy kendőket, vagy ehhez hasonlókat, és akkor tudom a gyakorlatba helyezni azt, hogy lépésről lépésre megtapasztalni egyfajta kapcsolódást. Mindaddig, ameddig eljutunk egy személyes kontakthoz, és akkor ez már a másik fele, úgymond a táncterápiának, hogy érintő tánc. Ez a kontakttánc, amit nagyon sokan, nagyon sok formában mozdulnak a világon, és része ez a lemangúria táncterápiás mozgásmódszernek is, hogy érintő táncon keresztül, tartásokon, ellensúlyozásokon és konkrét kapcsolaton keresztül mozduljuk meg és tapasztaljuk meg azt, hogy hányadán állunk mi az életünkben a kapcsolatainkkal, hol vannak problémáink, hogy mennyire vagyunk képesek egy másik emberhez kapcsolódva megőrizni a mi saját utunkat, és mennyire zökkent ki egy másik emberrel való találkozás a mi követett életirányunkból, mennyire tud ez kizökkenteni. Tehát itt nagyon-nagyon sok változat van aztán, mert a legtöbb esetben az történik, hogy ha kapcsolódás van, ahhoz, hogy fent maradjon egy harmónia, egy folyamatos érintő tánc legyen, és ne szakadozások és elszakadásoknak a sorozata legyen a tánc, hanem egy harmonikus együttmozdulás, amiben folyamatos a kapcsolat. Rögtön szembesülünk az olyan alapvető problémákkal, amelyek például arról szólnak, hogy ha valaki mellettem van, akkor elkezdem követni az ő ritmusát, és elkezdek az ő ritmusa szerint mozdulni. ha olyan az én beállítódásom, személyiségem vagy tapasztalataim. A másik irány, hogy ha valaki mellettem van, nagyon szeretném irányítani, hogy úgy mozduljon és azt mozdulja, amit én akarok. És semennyiben sem alkalmazkodom ahhoz, hogy mi a mi közös ritmusunk, mi az, ami a közös támaszunk, mi az, ami a közös egyensúlyunk és harmóniák. És akkor ezáltal gyönyörűen tudjuk tanulni azt, hogy miről szól például a kapcsolódás számunkra, és hogy miben kell fejlődnünk ezen az életterületen.
Kamsa Andrea, hogy találkozott a lemangúriával?
Magyarországi maga ez a mozgásmódszer. A lemangúria mozgásművészeti tanodában tanultam. Hát ennek az előzménye elsősorban az, hogy még mielőtt lemangúriáztam volna, azelőtt már nagyon nagy szerepet töltött be az életembe, már kiskoromtól kezdődően maga a tánc szeretete, és később több önismereti és személyiségfejlesztő módszerrel is megismerkedtem, és ezek között voltak mozgásmódszerek is. Aztán ezt kiegészítette a színművészeti egyetemi tanulmányaim során megtapasztalt mozgástechnikák, és ez így összességében nyitottá tett a lemangúriára, vagy egyáltalán egy olyan mozgásmódszerre, amiben nem csak a testet mozdítjuk, hanem nagyon-nagyon fontos szerepet kap az, ami az igazi mozgató rugója a testnek.
Mit keresett a lemangúriában a kezdetekben, és önt mire tanította?
Utat kerestem, és önkifejezési lehetőséget. Olyan utat és olyan önkifejezési lehetőséget, ami teljesebb. És azt gondolom, hogy azért pont lemangúria az, amivel foglalkozom, és azért válhatott az én életemnek a részévé, mert az a forrás, amiből én mindig is táplálkoztam, és az, ami az én valós motivációim, és amiből az igaz valóm felépül és táplálkozik, az a forrás, az közös azzal a forrással, amiből maga a lemangúria is táplálkozik. És én azt gondolom, hogy mai napig ez a legnagyobb összekapcsolódás közöttem és a lemangúria között, hogy mind én, mind pedig a lemangúria ugyanabból a forrásból táplálkozik. Minden másfajta kapcsolódás azt gondolom, hogy csak másodlagos.
Jó magam, egy kedves ismerősömtől hallottam először a lemangúriáról, aztán megtudtam nemrég, hogy itt Székelyudvarhelyen is elérhető, viszont az interneten tájékozódva meglepetés volt számomra, hogy itt a közelben én lakán már több mint 8-10 éve tartanak lemangúria tánctáborokat, és hogy a lemangúria nem reklámozza magát.
Azok az emberek, akik egyfajta tudatossági útra lépnek, és olyan törekvéseik lesznek az életben, hogy keresik az igaz dolgokat, és a dolgoknak a valós részét, és vállalják azt a bátorságot, hogy szembenézzenek önmagukkal. Azok számára a reklámozás átértelmeződik, és nem lesz olyan elsődleges egy tipikus marketingfogás, ami nagyon sokszor egyfajta becsapásra épül, mint az, hogyha valaki személyesen megtapasztal valamit, és azt a személyes tapasztalatot osztja meg. Tudjuk azt, hogy hosszú távon mindaz, ami valós, és egyfajta csalásra épül akár, vagy egy olyan marketingfogásra, ami mögött nincsen valóság, úgyis lemorzsolja azokat az embereket, akik ahhoz a rezgéshez kapcsolódva jöttek el a foglalkozásra. Tehát, hogy nem fogunk semmit nyerni azzal, hogyha komoly marketing büdzsét szánunk erre, és magunkhoz vonzuk azokat az embereket, akiknek a füle az ilyen jellegű reklámokra nyílik meg. inkább szeretnénk olyan emberekkel kapcsolódni, akikben valami megmozdul, már útonjáróak vagy útkeresőek, és egy belső tapasztalat megosztása révén jönnek el a foglalkozásra, mert ezek az emberek biztos, hogy érdemben részt vesznek a foglalkozáson, és nem elvárások szintjén jönnek, és komoly szolgáltatásokat meg kitéteket várnak el, hanem azért jönnek, hogy magukon dolgozzanak. És ezek azok az emberek, akikkel valóban tudunk mi mit kezdeni, úgymond, akik már eljutottak erre a pontra az életükben, hogy a belső világukkal képesek szembenézni, már pedig ha szembenéztek valamilyen szinten is a belső világukkal, tudják azt, hogy hibásokat nincsen mit keresni, és külső segítséget igénybe lehet venni, de az igazi munkát azt saját maguknak kell elvégezni, és ilyen emberek tudnak igazán dolgozni a foglalkozásokon, önmagukon, akiknek valóban ez a szándékuk, hogy ők magukból kidolgozzanak valamit, ezek az embereknek nyílik tágtér a Lemongória foglalkozásokon.
Itthon még hol lehet gyakorolni székelyet? Udvarhelyen kívül.
Itt Romániában egyedül én tartok jelenleg még foglalkozásokat, tehát hogy egyedül én vagyok, aki elvégezte a tánctanítóit, és ezért így úgymond szűkös az a tér, amit én be tudok járni, hogy rendszeresen tudjam ezt megtenni, mert ez számomra nagyon fontos, hogy egy rendszeres foglalkozás legyen, mert hébe-hóba bárhová el tudnék menni, de ahhoz, hogy valós, eredményes lélekmunkáról tudjunk beszélni, amit a hétköznapokba át tudunk vinni, és a gyakorlatba át tudunk ültetni, ahhoz nagyon fontos a rendszeresség és a komoly munka, és én eszerint Székelyudvarhelyet meg Székelykeresztúrt tudtam bevállalni, ott tudtam foglalkozásokat elindítani, és ott heti rendszerességgel.
És aki mondjuk otthon szeretné kipróbálni, mit kell tennie, hogyan fogjon hozzá?
Azt gondolom, hogy már itt beszélünk arról, hogy a Lemongória az egy külön módszer és egy olyan mozgásforma, aminek megvannak a specifikus elemei. Ez valamelyest igaz is, de pontosan az a forrás, amit említettem már, az mindenkiben valamilyen szinten jelen van, és azok tudják szerintem önként és talolva, táncolva gyakorolni önmagukban is a foglalkozást, akik szeretik a zenét és a táncot. Tehát azok könnyedén tudnak, mert azoknak lételeme. Amúgy mindenkinek, csak hogy nem mindenkinek van felszínen ez a fajta készség és vágyakozás, hogy zenére megmozduljon és kifejezze a zenét a táncban. Akinek ez a felszínen van, az egyedül is könnyedén tudja ezt gyakorolni. Kedvenc zenékkel érdemes kezdeni, és a belső figyelmet kell gyakorolni. Meditáció ehhez az egyik legjobb megoldás, hogy a belső figyelmet fejlesszük. Nagyon sokféle fajta meditáció található és könnyedén elérhető ma, amit tényleg autodidakta módon is tudunk gyakorolni. És amikor megvan ez a belső figyelem, akkor a saját zenénkre egész egyszerűen elkezdünk megmozdulni. És érdemes olyan zenéket is használni, amelyek már nem a kedvenceink, és miközben megy egyfajta zene, a saját ritmusunkra és önmagunkra koncentrálunk, és közben kapcsolódunk a zenéhez. Tehát, hogy ez egy lehetősége annak, hogy első lépésekben otthon úgymond lélekből mozduljunk, lélekből táncoljunk, és szabadon tegyük mindezt. Mert mindezek a képességek mindannyiunkban jelen vannak. Tehát, hogy ez születésünktől fogva, ez adott készségünk és képességünk, hogy ilyen módon megmozduljunk, mert azt hiszem, hogy ez az egyik legtermészetesebb módja annak, hogy kifejezzünk bármit is. Tehát ez a legősibb kőkori barlangrajzokon, mert már láthatunk ilyeneket, tehát, hogy ez bennünk van. Úgyhogy zene kell hozzá, mozgás és figyelem. Belső figyelem, és a belső figyelem, ha már megvan, akkor az majd vezet bennünket, és jó utakra fog vezetni, hogyha belülről táplálkozik. Aztán a második lépés már az, amikor a zene szenvedélyén túljutunk, és nem fog elsodorni bennünket a zene, tehát például egy kedvenc a zeneszámunk, akkor arra eszeveszetten elkezdünk mozogni, hanem már a test figyelem és a test tudatosságból kezdünk mozdulni, amikor már túl tudunk jutni azon, hogy a szenvedélyes ösztönvilágunkból mozdítsuk a testünket. És akkor már testtudatos mozgásról tudunk beszélni, és akkor már ez a következő lépés. Testtudatosság az a fajta jelenlét a testünkben, amiben összetudjuk hangolni minden egyes mozgásunkat, és jelen tudunk lenni minden egyes testrészünkben.
Ezt a mozgást, hogyha jól értem, akkor nem a tudat irányítja.
A tudat is, de nem az elme. És ez nagyon fontos, hogy nem az agyalás és nem a ráció az, ami teret kap, hanem hát én azt mondanám, hogy a lényegi részünk, ami, hát nevezhetjük ezt léleknek, szívnek, bárhogyan nevezhetjük, de mindenképp egy olyan minőség, amiben benne van a tudat is, és benne van a szív is, és összekapcsolódik.
Komsa Andrea szerint hogyan kapcsolódik össze a tánc az élettel?
Hát érdekes, hogy pontosan az iskola alapítójának van egy ilyen című könyve, hogy Élettánc. Tehát, hogy aki ezt a táncterápiás mozgásmódszert kidolgozta, annak az egyik kulcsfogalma az élettánc. Én azt gondolom, hogy a mozgáson keresztül kapcsolódik az élethez ez a fajta mozgásforma. A mozgás az, ami az életet létrehozza. Tehát ugye, ha nagyon-nagyon régre akarunk visszamenni, akkor az ősrobbanás az az első mozgás, amiből létrejött az az élet, amiről itt most már beszélünk, és amit élünk, és magunkénak tudunk. Az is egy mozgással kezdődött. Tehát, hogy az élet maga mozgással kezdődik, és az élet maga mozgás, változás, folyamatos áramlás. És amikor ezt a mozgást annyira tudjuk érezni, és tudatosítani, hogy teljesen jelen tudunk lenni minden mozgásunknak, minden mozdulásnak körülöttünk, és minden változásnak, akkor ez már egy művészi szintje a mozgásnak. És akkor lesz ebből tánc, amikor az a mozgás, ami az életemben van, azt olyan szépen tudom áramoltatni, hogy az már művészi, és ekkor jön a tánc. És ez így történik egyébként a zenében is, tehát amikor csak egyszerűen jön a zene, és elkezdünk táncolni, akkor kezdünk el táncolni, amikor felfokozódik bennünk valami olyan szintre, hogy azt csak egy táncmozdulattal tudjuk kifejezni. És ez akkor lesz tánc, amikor szép lesz.
Köszönöm a beszélgetést Komsa Andrea Lemangúria táncoktatónak, aki alapos áttekintést adott a szabad mozgásról, mint példás önismereti, fejlődési lehetőségről. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Mai adásunkat Lemangúria foglalkozásokon is használatos dalokkal illusztráltuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!
Hol az arc, hol a kéz, aki ért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény hozzád még elér.
Kell te legyél, ki nap lesz éj után, te légy, aki megtalál egy régi balladát. Szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az ír csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl érvig majd szavár. Talán ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán, ami volt, ami volt, s ami ért, s ami ért, az minden, ami ért. De szava lesz a megbocsátás, szava a szenvedés.